szeretet és békesség Istentől, a mi Atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett szülők, gyerekszülők, kedves testvérek, emlékezzünk Jézus parancsolatára. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népbe. Megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és mi, én veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Olvasom még Jézus szavát a Máté Evangélium 12. fejezetének 50. versét. Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én testvérem, nővérem és az én anyám. Kedves család, kedves testvérek, úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk és vallhatjuk, hogy az Isten ajándékai között az egyik legnagyszerűbb és legcsodálatosabb a család. A család, ahogyan a teremtés rendje szerint bennünket elhelyez egy-egy családban, hogy bennünket neveljenek, tanítsanak, rám gondot viseljenek, hogy áldozatos szeretettel igyekezzenek felnevelni. Vagyis nagy ajándék a gyermeketnek a szülő, de fordítva is ki kell tudnunk mondani, hogy a szülőnek a gyermeke. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez örömöket is jelent, és tudjuk, hogy néha aggodalmat, néha gondot, néha fáradtságot is jelenthet. A teremtés rendjében ez egy csodálatos ajándék. És nagyszerű dolog, hogy így élhetünk, nevelhetünk gyermeketet azzal a tudattal, hogy majd nem is olyan soká számjaidat kell bocsátani. El kell engedni, hogy ő maga is társat keressen, találjon, hogy ő maga is elindulhasson saját útján. Ez egy nagyszerű rend és nagyszerű ajándék. A felolvasott bibliai szakaszunkban Jézus az örökkévaló Isten mennyei Atyának nevezi. Vagyis amikor Istenről beszélünk, akkor a bibliai nyelv segítségül hívja a földi emberi kapcsolatokat, amikor Isten Atyának nevezi. Aki teremtett, aki tanít bennünket, aki Jézus által visszafogad bennünket, és testvérekké akar tenni bennünket. Mennyei Atya gyermekei lehetünk. Vagyis hívő emberként tudhatjuk, hogy a biológiai család mellett egy másik, nagyobb családdal is meg akar ajándékozni bennünket Isten. Azzal a családdal, amit gyülekezetnek nevezünk. És ahogy nem tökéletes a biológiai család sem, bármennyire igyekszünk szeretni egymást, nem tökéletes az a nagyobb család a gyülekezet sem, de az életét mégis az Isten akaratának cselekvésére odaszánta a közösséget. Jézus azt mondja, hogy aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az szívérem és nővérem és anyám. Ami családi vonatkozásban a biológiai kapcsolatok kötnek össze bennünket, és szeretettel teljesedik ki ez, addig egy nagy lelki közösségbe hív bennünket Isten, egy lelki közösségbe, és ennek a közösségnek a lényege és alapja éppen az, hogy akik cselekszik, vagyis nem csupán mondják. És Anyák napján. Talán az is kimondható, hogy nagyon kedves az a virágcsokor, ami ilyenkor átadatik, de mindannyian tudjuk, hogy ennél sokkal kedvesebb a szót fogadunk. Ha szót fogadunk, az tőle, ez többet fejez ki. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne legyen virágcsokor. De többet jelent, mert az egymáshoz való tartozás folyamatosságát jelenti. Nem csupán egy-egy ünnepi, kiemelt alkalmat. Jézus is erről beszélt, hogy a mi életünk szülőként, nagyszülőként és gyermekként, fiatalként tartozhat egy nagy családba, a mennyei atya családjába, mégpedig a cselekvés az engedelmesség folyamatossága által. Ahol nem csak mondják, hanem próbálják cselekedni is az összetartozás. És a keresztség hadd ábrázolja ki, hadd helyezze szívetekre különösképpen, hogy az Isten a biológiai család kedves közösségét mindenestől egy nagyobb család közösségébe, a közös hit közösségébe, a gyülekezetbe akarja elhelyezni. A gyülekezetbe, hogy egy-egy család mellett ott legyünk, hogy egymást bátorítsuk, segítsük. Olykor, ha kell, még fegyelmezzük is, mint ahogy gyermekként is. Szükségünk van olykor fegyelemre. A keresztség kiábrázolja számotokra bátorításként, hogy az Isten így akar titeket és egy gyermeket is átkarolni. De a keresztség feladat is. Feladat is a ti számotokra szülők, keresztülők, nagyszülők, a család, a rokonság tagjai számára. Feladat, hogy úgy éljünk, úgy éljetek, hogy jó példát adjatok. Hogy minél több jó példát láthasson egy gyermek is. Mert leginkább a példát szoktuk követni, és kevésbé a szép beszédet. A helyes mutatás. Olyan példát adni a nemzedékek tagjai együtt is, amely példa segítheti a gyermeket, hogy amit most ígértek, fogadtok, amiért könyörgünk majd, az az ő életében is valósággá legyen. Jézus ezt mondta, amikor arról szóltak neki egy zsúfolt háznál kívül rekedve a szülő üzennek, és mondják a Jézus körül lévők, itt van anyád, itt vannak a testvéreid, és akkor Jézus elmondja ezt, látszólag keménynek tűnő szavakat. Amikor a biológiai szülő ott van, és akkor azt mondja, hogy van egy nagyobb család is, az Isten teremtő rendje szerint. És aki cselekszi, az ebben a nagyobb családba, az Isten népe közösségébe tartoztak. Legyen így a ti életetek szülőté, keresztülőté, keresztülőté, rokonoké. És legyen így a mi életünk, a gyülekezet élete példa, segítség, hogy a gyermek is az örökkévaló Isten, mint mennyei atyát és megváltó urát ismerhesse meg. Jöjjetek, erről a hitünkről tegyünk vallást együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megvetítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszen Isten lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, két kérdést teszek föl, feleljetek Isten előtt őszinte szívvel. Akarjátok-e, hogy egy gyermeket az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a keresztség sákramentum által befogadjuk? Ígéritek-e, hogy a gyermeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogy felnövekedjén Isten nevetett hitéről, ő maga tehessen vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Most érettetek, imádkozzunk. Magasztalunk téged, örökké való Istenünk, hogy teremtő rendet szerint gondoskodtál rólunk. Magasztalunk, hogy egy-egy családban elhelyezel bennünket. Köszönjük az ott kapott szeretetet, gondoskodás, segítés, tanítás, nevelést, jó példát, és köszönjük, hogy még emberi gyarlóságainkat is jóvá tudod fordítani. Köszönjük egyelmet, köszönjük a családot, ahol elhelyezted őket, és hálát adunk a gyermekért, a benne kapott örömökért, és a benne kapott feladatokért, szolgálatokért. Kérünk, áld meg a szülők életét, keresztülők életét, nagyszülőkét, a rokonság tagjait, hogy életük jó példájával, hitük megvallásával, szeretetükkel tudják segíteni, nevelni a gyermeket. És kérünk, hogy áld meg a gyülekezet közösségét, benne egy családot is, hogy a te néped, a te nagy családod lehessünk, hogy egymást is segítsük, bátorítsuk a lelki életben. Urunk Istenem, a te áldásoddal lett körül a gyermeket, oltalmazd meg, neveld föl szülei szerettei örömére. Áldásoddal áld meg őt és szeretteit. Amen.
Anna Mária, Éva, keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak, Szent Életnek nevében. Amen.
A minden áldásnak Atya és Istene, áldja meg a gyermeket, áldja meg testében, lelkében, nevelje fel szüleinek örömére, éljen mindenek hasznára, ami Urunk Istenünk dicsőségére. Amen. Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből, az első fejezet második versétől a tizedikig eképpen.
Hálát adom az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek és az Úréink. Amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára, Macedóniában és Akhájában. Mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniában és Akhájában, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hiteket híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézus, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Imádkozzunk! Hálát adunk mennyei atyánk a séknájusi napokért, az illatos virágokért, amivel köszöntetjük az édesanyánkat. Köszönjük a gondoskodó szeretetet, amit te adtál a szívünket. Hálásak vagyunk, hogy rajtuk keresztül is utat mutattál nekünk. Áldjon Urunk azért is, hogy nem csak a tesztalonikai gyülekezet, hanem mi is láthatunk példákat az igaz hitre, mert ez mindennél meggyőző. Csak így válhatunk követőidé, és így szolgálhatunk neked szeretetből. Bocsáss meg, Istenem, ha mindezek ellenére nem tudjuk elkerülni a bűnöket. Sokszor elsodor a világ zaja, kétségbe ejtenek a nehézségek, elkeserítenek a körülmények. A reménytelenséget egyedül te tudod reményé változtatni. Szent lelkeddel segíts, hogy lássuk a jó utat a Biblia üzenetéből, embereken, eseményeken keresztül. Add nekünk a felismerés képességét, hogy megérthessük a nekünk szóló üzenetet. Így tudunk hitből szolgálni, életünket neked szánni, és másoknak példát mutatni. Egyedül benned bízhatunk, és általad valósulhat meg a hit, remény, szeretet. Ez adhat örvendező életet. Add, Urunk, hogy ez valósággá váljon a most konfirmáló fiatalok életében is. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen.
A 173. dicséretünket énekeljük, nem vagyunk mi magunk. Ezüstöt,
10 000 kor búzát és 10 000 kor áfát fizettek neki. Ugyanannyit küldtek neki az ammoniak második és harmadik évben is. És hatalmassá lett Jótán, mert álhatatosan Istenének az Úrnak útján járt. Szeretett testvérek, a mi gyülekezeti egyházi életünk rendje szerint ezt a keresztelést is, a keresztelési anyakönyvünkbe bejegyezzük. Bejegyezzük majd a 10:30-kor konfirmáló 27 fiatal nevét is a konfirmációs anyakönyvünkbe. És a tegnapi esküvőket az esketési anyakönyvünkbe. Vajon mit jegyezhetnek fel rólunk a mennyei anyakönyvben? Vajon mi az, amit az Isten följegyezhet rólunk? Milyen a mi életünk, milyen a mi hitünk? Egy régi történetet hallhatunk az előbb a Krónikák második könyvéből, Jótánról. Ahogy a Krónikák könyvét olvassuk, egyik oldalról az lehet a gondolatunk, régi történetek, régi személyek, vagy 2700 évvel ezelőtt élt egy része. Mit tudunk mi velük kezdeni? Ezek régi, egy más nép eseményei. Azonban, ha egy picit is gondolkozunk, azonnal fölmerülhet már a kérdés, vajon 2700 év múlva rólunk mi marad meg? De nem mondjunk ilyen nagy időt. 100 év múlva. Ki fog emlékezni egyen-egyenként ránk? Kevesebbet mondjunk. 50 év múlva. Ki fog ránk emlékezni? És legfőképpen miért fog emlékezni? Akár a családban legyenek gyermekek vagy unokák, vagy rokonok, vagy az ismeretségi körben, vagy még távabb körben. Mi marad meg rólunk? Mert ezek az események, amiket itt a Krónikák könyvében olvashatunk, el kell, hogy ezen gondolkoztassanak bennünket. Hiszen Jótánról, aki Júda királya volt, Jótánról szép dolgokat olvashatunk. Jótán egyike azon kevés bibliai szereplőknek, akiről csak jó dolgok vannak feljegyezve. Sok bibliai szereplőről vannak jó dolgok, és vannak hibák, bűnök is. Nyilván nem arról van szó, hogy Jótán tökéletes ember lett volna. De néhány mondat, rövid, tömör mondat az, ami az ő egész életét jelzi, és fennmaradt. Mint ahogy az anyakönyvekbe lehet lapozgatni 100-200 évvel ezelőtti bejegyzéseket, átnézni. Na vajon mi marad rólunk néhány év múlva és évtized múlva? Jótánról először is azt olvassuk, azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Ez a rövid megfogalmazás többször ismétlődik a Krónikák könyvében. A Krónikás többször így összegzi egy-egy akkori bibliai személy Isten félelmét, hitét, Istennek tetsző életét, azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Aztán itt van még egy érdekes megjegyzés, egészen úgy tette, ahogyan az apja, Uzziá, sőt, hogyha egy kicsit visszávolvasunk, akkor mondhatnánk, hogy a nagyapja is cselekedett. És ez egy óriási dolog, amikor egy családban nemzedékek során keresztül lehet ugyanazon jó dolgot elmondani. Nemzedékek során keresztül. De van itt egy érdekes megjegyzés, és hogyha nem olvassuk el az előtte lévő 8-10 verset, hanem olvassuk el az Uzziá történetét, akkor meg is akadhatunk, mert így hangzik a mondat, egészen úgy tett, ahogy az apja Uzziá, csak hogy ő nem ment be az Úr templomába. Mondhatnánk így első hallásra, ez egy modern fickó volt. Ez már nem ment be a templomba. Csak hogy. Uzziáról, vagyis József apjáról azt olvassuk, hogy sok jó dolgot tett, aztán kicsit fejébe szállt a dicsőség, meg a hatalom, és bement a templomba, papokat félreállítva, ő kezdte bemutatni az áldozatot. Csak hogy erre nem volt jogosítványa. Neki nem ez volt a megbizatása. Na erre utal itt a krónikás, amikor följegyzi, hogy egészen úgy tette, hogy apja, ez a pozitív megfogalmazás, Uzzia életében is sok pozitív dolog volt, de ő életében, az apa életében volt egy nagy hiba, amikor is túllépte megbizatása határát, és olyan területre merészkedett, ami nem az ő feladata volt. Na, ezt nagyon röviden jelzi, hogy tudni, ezen szándékkal, ilyen szándékkal Jótán nem ment be a templomba. De ő bement a templomban, de nem azért, hogy a papi áldozati szolgálatot ő maga a kezébe vegye, hogy kézi vezérléssel elintézze mindent. Ez a tény, hogy felismerte meg Jótán, felismerte megbizatása határait, ez egy nagyon fontos dolog. Hogy felismerjük azokat a határokat és felelősségeket, amelyet nekünk adattak. Akár szülőként, nagyszülőként. Szülőként meddig szóljunk bele, és hogy az évek telnek mikor kevésbé a gyermek dolgába. Nagyszülőként mennyire szóljunk bele a felnőtt gyermekeink életébe, mert nagy jó szándékkal nagy hibákat is elkövethetünk. Hogy mi a feladatunk, és mi a felelősségünk, és mi az, ami nem a mi feladatunk. Mi az, amiért felelünk, bár másoknak kell végrehajtania? Egy különösen nehéz kérdés szokott lenni. De itt néhány rövid, tömör mondatból megérthetjük, hogy Jótán fölismerte megbizatása határait. A királyi feladatoknak is voltak határai. Uzzia átlépte, és olyan területekre ment, ami nem az ő megbizatása volt. Jótán nem lépte át, és nem lett illetéktelen így. Ha az ember keresi meg az Istentől kapott megbizatás határait, akkor az Isten megajándékozza a világos felismeréssel. Világos felismeréssel, hogy mit, meddig kell tennem, és mi az, amikor már nem az én területem. És akkor oda ne menjek. Abban ne avatkozzak bele. Amikor felnő a gyermek, amikor családot alapít, akkor ne dirigálni akarjak. Ne én akarjam irányítani őket. Ha tanácsot kérnek, akkor próbáljak bős tanácsot adni, próbáljak értük imádkozni, sok mindent tehetek, de direkt módon ne avatkozzak fel. És a példát sorolhatnánk, hogy mit jelent ez, amire itt egy esetet látunk, hogy Jótán fölismerte, mi az, amiben nem szabad az apámat követni. Minden jó dologban követi, de abban, amiben illetéktelen területen merészkedett az apa, abban Jótán nem követi. És mert Jótán fölismeri megbizatása határait, ezért Isten megajándékozza a világos felismerésekkel is. Talán egy kicsit ezért is van az, hogy Jótánból csak pozitív dolgokat olvashatunk e rövid beszámolóban. Különösképpen azért érdekes mindez, mert ha megnézzük, hogy milyen volt a korszellem, milyen volt az a millió, a párgat környezet, amikor Jótán él, és hivatását be kellett töltenie egy picinke kis ország Júda irányításában, akkor a következő mondatra figyelhetünk föl. És egymásnak befül ez a két mondat. Az egyik Jótánról szólt, azt tette, amit helyesnek lát az Úr. A másik mondat, a népadomban továbbra is romlott volt. Hogy? Az uralkodóról jó példákat látunk, a vezetőről jót olvasunk, és a nép továbbra is romlott volt. Ez a romlottság, ha a korábbi történeteket is olvassuk, vagy Ézsaiás könyvének mondjuk az első 5 fejezetét, ami ugyanerről a korról szól, elolvassuk, akkor látjuk, hogy ez a romlottság elsősorban vallási eltévejedés volt, és ebből mindig következik az erkölcsi eltévejedés is. A romlottság tudnélik az Istenhez való hűség, szövetség vonatkozásában romlott meg a nép. Amikor az Isten iránti hűség meglazul, akkor annak jönnek az erkölcsi súlyos következményei is. Ha Izsaiás könyvét olvassuk el, hiszen Izsaiás részben éppen Uzzia és Jótán idején működött, ha beleolvasom Izsaiás könyv első fejezeteibe, akkor ott látjuk, hogy a nép az áldozó halmokon is, a pokány felszartási helyeken is áldozott, meg elment a templomba is. Mind a kettőt. Sőt, a szinkretizmus, a nagy keveredés, ami a mi világunkra most nagyon jellemző, hogy összemosni a hiteket, mindent összekeverni. Nos, ez nagyon jellemző volt akkor. Csak hogy ez 2700 évvel ezelőtt volt. Az áldozó halmokon is áldozott a nép, és ettől nyugodtan elment a templomba. Nem zavarta, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyenek idegen isteneid. Nyugodtan imádta az idegen bálványokat, és nyugodtan elment a templomba Istent imádni is. Nem tudjuk. Ez nem derül ki se a krónikák könyvéből, sem mondjuk Izsaiás könyvéből, hogy Jótán, a király, mennyit tehetett ezen torzulások ellen. Ezt nem tudjuk. Nem beszél róla. A Biblia és más forrásból meg nem ismerjük az eseményeket. Ezt nem tudjuk. Biztos, hogy próbált valamit tenni. Egy dolgot biztos nem tett. Noha úgymond hatalma volt. Erőszakkal nem nyúlt bele a lelki hitbeli kérdésekbe. Nem karhatalommal próbálta megoldani a kérdést, hogy áldozó halmokon nem szabad, templomban meg kötelező. Ezt nem tette. Viszont, amit tett, az az, hogy rajta Jótánon megtörte ezek a hullámok. Nevezetesen a torzulások hullámai. A szinkretizmusban mindenféle vallási gondolatok összekeveredésében mindebben ő nem vett részt. Jótán azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Ez nem erőszakolta rá állami hatalommal a népre, mert az úgyis csak formálisan jön be. Ezt már a történelem többször bebizonyította. Csak addig szokta a nép úgymond elfogadni azt, amit hatalommal ráerőszakolnak, amíg az a hatalom még létezik. Utána nagy részt ott hagyják. Ott hagyják a templomot, oda kényszerítették, és ott hagyják a pártokat, ha oda kényszerítették. Jótán mi az, amit csinált? Az, hogy a nép romlottsága, a korszellem, a divat nem táncolítja el Istentől. És ez egy nagyon fontos mozzanat. Nem ahhoz igazodik, hogy a tömeg, a többség mit csinál. Nagy gyarlóságunk, hogy mi nagyon sokszor a tömeghez igazodunk. Mostanában már kevésbé, de a rendszerváltás utáni években nagyon sokan beszéltek arról, bennünket, lelkészeket meg rengetegszer kérdeztek, ugye most divat templomba járni. Ugye most többen vannak maguknál is, mert most divat. Mondom, ami divat, az el is fog múlni. Pár év múlva az ott már nem lesz neki. A hit az nem divat kérdése. A meggyőződésen nem lehet korszellem kérdése, mert az nem meggyőződés, a szobrodás. Jótámat nem tántorította el az, hogy népének nagy része romlott volt hitbelileg, vallásilag és sajnos erkölcsileg is. Jótán ragaszkodott az Úrhoz és igyekezett jó példát adni. Ez az, amit megtehet. És ezt mindannyian megtehetjük. Korszellem ide, korszellem oda. Mert a korszellem az mindig valamilyen. De olyan korszellem nem volt és nem is lesz, amelyikre azt mondhatnánk, hogy azt tették, amit helyesnek lát az Úr. A korszellem mindig másmilyen. De nekünk nem a korszellemhez kell igazodni, hanem az Úrhoz, és így megpróbálni befolyásolni a korszellemet. Nos, jótán annak ellenére megmaradt az Úr mellett, hogy a nép továbbra is nagyon romlott volt. De nem csak, hogy megmaradt az Úr mellett, és igyekezett jó példát adni, hanem cselekvően igyekezett jó példát adni. Röviden így foglalhatjuk össze, amit ebben a tömör beszámolóban az előbb olvashattunk, hogy sokat épített jótán. Érdemes felfigyelni, néhány szóval jelöli csupán a Szentírás a területeket. Az Úr házát is javította, nevezetesen annak felső kapuja környékét, vagyis törődött a templommal, hogy rendben legyen, hogy alkalmas legyen, betölthesse a funkcióját, de ez alapján nem akart magának előjogokat, hogy azután illetéktelen dolgok van. Cselekedjen, mint ahogy az apja tette. Tehát az Úr háza. Aztán azt olvassuk, hogy várakat, őrtornyokat, falakat, védő falakat épített, vagyis törődött a védelemmel, hogy a népét védje, biztonságban láthassa az országot, mert sajnos mindig vannak háborúskodások. És a harmadik terület, a templom, a védelem után azt olvassuk, hogy városokat épített. A városok alatt nem Debrecen méretű városokra kell gondolni, ezek 500 fős települések voltak, amiket városnak nevez már az ókor. Városokat épített, vagyis az általános jóléthez igyekezett hozzájárulni. Három terület. Ezen aktív volt. Tette, amit hivatalából kifolyólag kellett tennie, és amit megtehetett. Nem tette azt, hogy úgymond karhatalommal templomba kényszerítse a népet, de megtette, hogy a templom rendben legyen, megtette, hogy a nép biztonságban élhessen, de mindjárt itt olvasunk arról, hogy az ammoniak megtámadták őket. Tehát igyekezett a biztonságot garantálni, és igyekezett segíteni az általános jólétet. Ez az, ami az ő feladata volt királyként. Vagyis megbízatása szerint igyekezett maximumot adni. És mielőtt azt mondanánk magunkban, na de hát mi nem vagyunk királyok. Hát azok nem. Miniszterelnökök sem vagyunk. Valószínűleg nem is leszünk. De mindannyiunknak van egy olyan területe, amelyik az illetékességi területe. Lehet, hogy ez a család, valahol a munkahelyen is van egy illetékességi területünk. Van egy mozgásterünk a településen is, és nemzetünkért is van bizonyos felelősségünk és mozgásterünk. Megbízatása szerint tette, amit tennie kellett. Vajon ezt megtesszük mi? Vagy azt mondjuk, hát ilyen a nép, itt nem lehet mit csinálni. Egy fecske nem csinálni arat. Jótán nem a korszellemhez igazodott. Nem ahhoz igazodott, hogy a tömeg mit csinál, hanem jótán az Úrhoz igyekezett igazodni. Megbízatása szerint azt tenni, amit tennie kell. És itt szeretnék megfogalmazni egy első hallásra talán kicsit nehezen érthető mondatot, vagy furcsa mondatot. Jótánra jellemző, és szerintem igen fontos, hogy a hívő emberre is jellemző legyen. Illúzión innen, de a pillanatnyi valóságon túl hitből cselekedett. Tehát illúzión innen. Mindig megvan nagyon sok emberben az a gyarlóság, hogy illúziókat kerget. Aztán rájön, hogy az nem megy, és akkor nem csinál semmit. Utána meg csak panaszkodik. illúziókat, amit nem lehet elérni, mert nincs itt az ideje, mert nem az ő feladata, mert. És mindent ez a passzivitásba megy. A másik gyarlóságunk az, hogy a pillanatnyi valóságra nézünk, és azt mondjuk, hogy itt nem lehet semmit csinálni, romlott a nép, hát ilyen a helyzet, és akkor megint jön a pessimizmus, esetleg csak a szóbeli kritika. Jótán illúzión innen nem légvárakat kerget és épít. Illúzión innen van, de nem is ragad bele a pillanat nyomorult valóságba, hogy itt úgyse lehet semmit se csinálni. Ezért mondtam, hogy a pillanatnyi valóságon viszont túl a hit realitásával cselekszik. Ezt néha nem könnyű megtalálni. Nekünk sem. Hogy illúziókon erről legyünk, de a pillanatnyi valóságon meg túl, ne ragadjunk bele a pillanatnyi nehéznek tűnő helyzetbe, az emberek ilyen-olyan gondolkozásába, az életedésébe, a korszellembe. Hogy azon túllépjünk és hitből cselekedjünk. Ezért volt áldás az életé. És a mai igehirdetésnek ezt a címet adtam, hogyan kaphat áldást. Ez a rövid kis beszámoló, amit Jótánról olvashattunk, erre is feleletet ad, erre is tanít minket. Anyakönyvben bejegyezzük. És az Úr is számon tartja cselekedeteinket. Nem érdemszerző módon, hanem mert feladatunk van. Vajon mit jegyezhetnek fel rólam, rólad a mennyei anyakönyvbe? Vajon mi maradhat meg rólam és rólad 5 év múlva, 10, 20, 30, 50 vagy 100 év múlva? Vagy már a nevünkre nem is emlékeznek, de amit tettünk, az még hat, mert emlékezünk, hogy harmad és negyed íziglen irgalmasságot cselekszek azokkal, akik engem szeretnek, mondja a parancsolatban az Úr. 3-4 generáción keresztül hathat a hívő élet, szülő, nagyszülő, dédszülő élete. Jó példája. Mit jegyezhetnek fel rólad? Azt, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám? Kevesen voltál hű. Hű voltál. Nem az a kérdés, hogy mennyi, mekkora a mozgástér. Valamilyen mozgástér és lehetőség mindannyiunknak van. A kérdés az, hogy mennyire vagyunk hűségesek a nekünk adott mozgástérben. Maradjon inkább kevés feljegyzés rólunk. Jótánról kevés maradt, de az mind példaadó volt. Hogyan kaphatunk tehát áldást? Hogyan lehet a mi életünk másokat vezérlő lámpássá? A példaadó élet szabályát én így fogalmaznám meg végül, ezt olvastuk Jótámról, és hatalmassá lett Jótám, mert álhatatosan Istenének az Úrnak útján járt. Tehát, ha áldást szeretnénk kapni, akkor álhatatosan az Isten útján kell járnunk, mert oda ígért áldást az Isten. Isten nem ígért mindenhova áldást. Arra az útra ígért áldást, amire hív bennünket. Ha tehát áldást szeretnénk kapni, akkor álhatatosak legyünk az Úr útján. Azt cselekedjük, amit helyesnek lát az Úr. Függetlenül attól, hogy ez divatos most, vagy nem divatos. Az egy másik kérdés. Cselekedni, amit az Úr helyesnek lát. És így leszünk áldottá, még a körülmények ellenére is. És így leszünk áldássá a körülmény és a környezetünk számára is. Jótánról néhány mondat van feljegyezve. És ez a néhány mondat innen milyen beszédes. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, a nép azonban továbbra is romlott volt, viszont sokat építem, megbízatása szerint tette, ami az ő feladata volt. Tegyük mi is, álhatatosan az Úr útján járva. És az áldás nem marad el. Isten áldást ígért az ő útjára. Legyünk így áldásra. Amen. A 378. dicséret 6. és 7. versét énekeljük. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.